A gróf a Mamunia szálló teljes második emeletét bérelte. Szállodában csak teljes emeletet foglalhatott. A chicagói világkiállításon, ahol más még szobát sem kapott, Sir Jalannak csak olyan emeleten tudtak lakosztályt szerezni, ahol két utas már megszállt. Egy maharadzsa és egy amerikai szenátor. A gróf nyomban elhagyta a szállót, de mivel a városban nem volt sehol hely, megvette hihetetlen árért egy hajós társaság óceánjáró gőzösét, kihordatta a rakományt, történetesen marhahús konzerveket, ezt szétosztatta a város szegényei között, és beköltözött kíséretével a hajóra. A szobájába érve már nyugodt volt. Évek óta semmi sem hozta ilyen izgalomba, mint ez a beszélgetés. Na jó, majd ő megmutatja. És azt hiszik, hogy keresztül húzhatják a terveit. Valami alkoholt, Andreas, mondta a lakánynak. Sok szódát bele is, konyak vagy viszki. Ki keresett? Különben ez nem fontos. Az első pohár után már más színben látta az ügyet. Végre is az államtitkárnak némi igaza volt abban, hogy a Royal Dutch Borneon maga intézte ügyeit. Még vigyáztak is, hogy ne keveredjen bele az állam. És amit egy ilyen Royal Dutch tud, nevetséges. Nem adnak hadsereget. Kérem, majd szerez. De nem rablókat és ágról szakadt őserdei boxbajnokokat, hanem rendes hadsereget. Igen, kérem. Pénzzel mindent lehet. Csak szégyent vallani nem. Vesz egy rendes, komplett kis hadsereget. Katonák, szuronyok, fegyverek, zsolt. És ők mind tőle kapják a parancsot. Még egy pohárral, Andreas, köszönöm! A harmadik pohár után már hálás volt az államtitkárnak. Rávezette a helyes útra. Különben még gyávának látszott volna, aki a köztársaság szoknyája mögé bújik, mert egy rabló inkorrektkedik, vagy ilyesmi. Néhány szurony kell, hát majd lesz. Micsoda ostobaság. Hosszú ideig látta el szuronyokkal, Dél-Kínát és Mexikó ma is milliókkal tartozik munícióért az egyik hadianyaggyárának. És ő mégis úgy viselkedik itt, mint egy hittérítő, akinek a nyamnyamok megették a bal lábát, és most egyik helyről a másikra sántikál. Persze, hadsereg kell, uniform is, és ilyen imperialista izé, ami angolhoz való. De hát pénzért mindent lehet. Küldje Wilki urat, Andreas! És a titkár jelentkezzen, ha megjött. Wilki úr alacsony volt, kövér, mosolygós, hirtelen szőke, és bagoly szemüveget hordott. Ebben a leírásban benne van az egyénisége, a múltja, a jelene, sőt, a jövője is. Mert mindebből láthatjuk, hogy Wilki úrral sosem történhet baj, amíg ezen a világon egy puhára vetett ágy van. Foglalkozására nézve Wilki úr nem volt állásban. Munkával nem lehet megkeresni a polgári jólétnek azt a maximumát, ami ennek az embernek elengedhetetlen létfeltétele volt. Semmi luxus, de sok kényelem. Jó ételek, rendes ruha, kitűnő szoba, első sáv. Haladszer Jolland éppen a lábszárát vakargatta, mert egy alattomos moszkító megcsípte. Jó estét, ször! Üljön le, Mr. Véki! És miután a vendég hanyat vetette magát egy karosszékbe, és egy szivart keresgélt, még hozzátette kétértelmű nyájassággal. Csak úgy, mintha nálam lenne. Csak semmi fesztelenség, mondja maga ügyes ember, nem? Igen, azt hiszem. Van valami, amit maga nem tud megszerezni? Wilki gondolkodott. Nincs. Felelte azután egyszerűen. Tudna például egy hadsereget szerezni? A kövér mosolyogva legyintett. Gyerekség. Motorizálva óhajtja, tankhadosztállyal vagy anélkül. Maga igazán ügyes ember, és honnan van ilyen bő választék a haderőkben? Nincs választék. De amilyent parancsol, olyat szerzek. Nem nagy ügy. Ember, uniform és fegyver és zsold, mind beszerezhető. Igen, igen. Hát csináljon nekem költségvetést arról, hogy mibe kerül egy ilyen háborús embercsapat vagy mi. Véki közben lázasan gondolkodott, miről van szó. Minek kell Jalannak hadsereg, és mi az ő teendője, ha a gróf megőrült? Kidolgozott egy tervet, amely szerint összejátszik Andreasszal, és eltitkolják gazdájuk elmebaját. Mert ha a gróf zárt intézetbe kerül, akkor mehetnek koldulni. Nos, kérdezte Sir Yoland, mind gondolkozik azon, hogy mibe kerül ilyesmi. Mielőtt azonban rátérnék előzetes költségeimre, referálok. Á, igen, tessék! A Livingstone itt van. Livingstone ki az? Wilkie mindig elfelejtette a gróf gyengéjét. Livingstone-ról ugyanis a gróf azt állította, hogy nem ismeri. Holott minden tájékozatlansága ellenére ismernie kellett. Mert Livingstone a legnagyobb amerikai olajvállalat szolgálatában állott. Nem volt milliómos sem bankember. Livingstone is kis hián kalandor volt. Járta a világot, és petróleum földeket fedezett fel. Itt-ott esetleg kisebb lázadásokat készített elő. Ki volt Livingstone? Akit Sir Yoland az ellentmondások dacára még hírből sem ismert? 20-30 év előtt együtt töltöttek néhány esztendőt Oxford konzervatív falai között, és akkoriban a legjobb barátok voltak. Ellentétes természetük hozta őket össze. Livingstone alacsony, szélesvállú, markáns arcú, de tréfás ember volt. Rendetlen hanyag mindenkivel pajtáskodott, szóval olyan diák, aki fütyül az ősi nemességre. Ilyen maradt később is. Hajnalig kártyázott és 100 cigarettát szívott napjában, amitől idővel különösen rekedt, borízű hangja lett. A mindig választékos, modorú, zárkózott, rendkívül kényes és híjú Yoland, gróf ellentétében Livingstone volt az egyetlen ember, akivel őszinte, mély barátságot kötött. Mert minden felületessége, bongyolasága dacára ez a Livingstone zseniális és kiváló egyéniség volt. 10 év korkülönbség választotta el őket. Sir Yoland 16 éves volt, amikor megismerkedtek. Livingstone 25 éves volt, amikor az olaj szolgálatába állt. Egy kis expedícióval az Amazonas mentén kutatta a vadont, olaj után. Aztán Arábiába és Szumatrába járt, majd bekalandozta Ausztráliát. Később Oliver grófnak is az olaj lett a szenvedélye. De ő elnöki dolgozókban, bankok tanácskozó termében, fejedelmek magánlakosztályában harcolt a petróleumért. Yoland gróf, bármilyen hihetetlen is hangzik ez, szerelmes lett. Lord Dilling rendkívül finom, okos, előkelő leányát akarta nőül venni. Hogy mi történt? Ez ma már senki se tudja pontosan. Annyi bizonyos, hogy amikor Livingstone hazatért New Zealandból, Yoland bemutatta őt Lord Dillingnél. Barátjának megmondta, hogy szerelmes a lányba, és elveszi feleségül. A lányjal ezt még nem közölte, és így voltak éppen az elhatározás egyoldalú volt. De Oliver Yoland, Denham örökös ura, nem is számolt olyan eshetőséggel, hogy őt bárki emberi leánya visszautasíthatja, ha megkéri a kezét. Szamárság! Közben New Yorkba utazott sürgősen, egy csődbe jutott világcég likvidálására, és az ügy teljes 3 hónapig elhúzódott. Mire visszatért, Johannes Livingstone jegyben járt Lord Dilling lányával, és az esküvőt is kitűzték. Megtörtént a csoda. A finom, főúri leány beleszeretett a lompos, hangos, bohém Livingstone-ba, aki ezen felül 10 évvel idősebb is volt, mint Sir Yoland. A kutató első rangú ősi családból származott, és furcsa, vidám egyéniségemnél Lord Dillingenet is meghódította. Sir Yolande egy hétig volt Londonban, azután Denhamben utazott, hogy mi a véleménye az ügyről, azt senki sem tudta. Denhambe kapta a meghívást az esküvőre. Nem ment el. Egy nappal az egybekelés előtt ismét londoni lakásán tartózkodott. Itt bejelentette magát nála Livingston. A gróf kiüzent a lakájjal, hogy nem kívánja többé barátját látogatni. Livingston félretorta útjából az akkor még ifjú Andreast, és egyszerűen berontott. Hülye vagy? Talán azért haragszol rám, hogy Miss Dillinget szeretem? Hiszen nem volt a menyasszonyod, és tőle tudom, hogy nem is akart hozzád menni. Jolan felnézett a könyvéből, megigazította monokliát. Önt nem ismerem, Mr. Izé. És nem is akarom, hogy ezentúl fecsegjen nálam. Ez azt hiszem, minden magyarázat nélkül jogom van. Ide hallgass, te kakadó. Én tiltakozom az ellen, hogy úgy állíts be az ügyet, mintha barátságunk ellen vétkeztem volna, érted? Te egyoldalúan határoztad el, hogy nőül veszed Miss Dillinget. Ez nem jelent megkötöttséget. Jolant keresztül bámult rajta. Menjen el, kérem, mondta unottan. Magát nem ismerem, mit akar itt? Fújd fel magad, kiáltotta szokott modorában dühösen Livingston, és elrohant. Nászajándékul Jolant összevásárolta a földeket, amelyek Livingston újabb olajleletéhez vezettek, és elvágta a petróleumhoz a közlekedést. Legközelebb egy kis társaság, amely Jolant embereiből állott, és Perzsiában kutatott olaj után arab fogságba került, és Livingston az orruk elől kaparintotta el az olajat. Azóta váltakozó sikerrel folyik a harc Livingston és Sir Yolland között, Yolland a tőzsdén, a pénzvilágban mindent ront és értéktelenít, amihez Livingston vállalata hozzányúl, ez viszont az őserdőben, a sivatagban küzd, lehetetlenné téve Yolland kutatóinak és mérnökeinek az útját. Egyik a másik romlását akarja. Livingstonnak később még dühösebb harci kedve támadt, mert fiatal felesége meghalt, amikor az első gyermekük megszületett. A kutató minden idejét Yolande ellen szentelhette. Ha Yolande említették, Livingston legyintett, és azt mondta, az a pojáca. Yolande, ha barátja nevét hallotta, megigazította a monokliát, és rövid tűnődés után megkérdezte. Ki az? Most is ezt mondta Miss Wilkinnek. Egy másik vállalat embere az illető, magyarázta a kiskövér, mintha csak ugyan szükséges lenne felvilágosítást adni. És most az önkémei jelentették nekem, hogy itt van Marokkóban. Nem hinném, hogy semmit se forralna ellenünk. Lehet. Ne haragudjon, nem érdekel. Az én terveimet. Itt beszélem meg önnel és az embereimmel. Ide nem furakodhat be. Tehát sejtelme sem lehet arról, hogy mit tervezek, Wilkie. Nekem egy idegen légió kell. Egy van itt már Afrikában. Ez jól bevált. Nekem saját, külön hadsereg kell. Mert én nem megyek rablókkal igazságot tenni. Én a törvényt hadsereggel érvényesítem. Én, Oliver Yolande, Denon örökös grófja, oda megyek Szudánba, és meghódítom Urungi földjét, amire a francia köztársasággal létrejött szerződésem feljogosít. Miután a francia törvénynek szervezek érvényt, tehát ez az uniform is legyen nagyjából francia. Ez az idegen csapat. Légió. Mindegy, ez nekem tetszik. Ilyesféle katonaságot szerezzem be. Egy óra múlva várom. Jelentse, hogy megvan. Viszontlátása! Mr. Wilkie egy óra múlva visszatért, és jelentette, hogy készen áll a hadsereg. Voltak éppen sem a gróf, sem Wilkie nem tudták volna megmondani, hogy miféle összeköttetésben állnak egymással. Sokszor hetekig nem találkoztak. Vilki mindenhová követte a lordot, aki nem hívta, aki azt sem tudta, mikor került a környezetébe. Egyszer Chicagóba vásár idején fél óra alatt megvásárolt egy óceánjárót a gróf számára. Hogy legyen, hol meghálnia. Csak úgy véletlenül éppen arra járt, amikor Sir Yolland említette, hogy már egy hajó is jó lenne, csak külön lakhasson kíséretével. Fél óra múlva jött egy úr, azt mondta, hogy neve Wilkie, és tud egy óceánjárót kéz alatt. Azóta időnként feltűnik, ha a lordnak szüksége van valamire. Intézkedik a vámnál, és néha váratlanul közli Sir Yolanddal, hogy benevezte őt az ausztráliai nagydíjra, 2-3 havonként ajánlott levelet ír Sir Yolandnak, és hosszú költségszámlát mellékel. Nem túl borsósat, de elég szép összegről, és a gróf kifizeti. Saját számára sose kér pénzt, csak azokat a kiadásokat számítja fel, amik a gróf szolgálatában felmerültek. Rejtély volt, hogy miből él, és milyen jól. Miután lakája titkára volt a grófnak, és barátjának nem tekinthette Mr. Wilkie, tehát voltak éppen semmiféle viszonyban nem voltak. Időnként beszéltek valamiről, és Wilkie úrnak ezzel kapcsolatban költségei merültek fel. Ez volt a helyzet. Most is nyomban kiadásokra kényszerült a hadsereg ügyében. Ilyen kérdésekben csak az lehet jártas, aki maga is egyenruhába jár. Ezek emiatt érintkezésbe léptek a liftessel. Mondja, fiam. Közben egy pénzdarabot nyújtott át. Milyen katonatisztek laknak a szállóban? Elsősorban nyugdíjazott, vagy szabadságolt jöhet szóba. Mind a kettőből van. Dörien százados úr holnap kezdi meg szabadságát. Már intézkedett nálam a menetjegyéről Nidzáig. Aztán itt van Podvinec marsall. Előbb vegyük a századost. Hol találhatom? Oránba utazott. Csak holnap érkezik vissza. És a marsall úr, ő excellenciája nyugdíjas? Nem. Aktív? Az sem. Hát miből él? Alkoholista. Felelte rövid habozás után. Az én emberem, vezessen hozzá. A boly valamiért zavarban volt. Szíveskedjék itt várni először, megnézem, hogy a marsall a kofferben van-e, és elrohant. Mi? Mi az, hogy a marsall a kofferben van? Talán valami bronzfiguráról, vagy kerámiáról lenne szó? Valószínűtlen, mert a díszművek nem isznak. És a marsall alkoholista. A liftes visszatért. Ő excellenciája várja önt, uram. Mondja, barátom, mondta Mr. Wilkie. Mit beszélt itt az imént a kofferről? Én, csodálkozott a boly. Koffer? Miféle koffer tetszik gondolni? Úgy hallottam, azt mondta, hogy a marsall a kofferben van. De Mr. Wilkie, hogy képzeli? Mit keres egy marsall a kofferben? Amit becsomagolt. Azt mondtam, megnézem, hogy a marsall ott fenn van-e. Aha, így már érthető, ott fenn, és koffer, hasonlóan csengő két szó. Mégsem valószínű, hogy a marsallok egy világváros kellős közepén kofferben tartózkodjanak. Követte a liftest. Gyönyörű kétszobás lakosztályának szalonjában várta a marsall. Fehér ruhában volt, sok aranyzsinórral, megszámlálhatatlan kitüntetéssel, és a jobb vállától a kardmarkolatig rózsaszínű szalag vonult végig a zubbonyán. Szíva alatt egy roppant csillag sasfejjel. Ez a burmai első osztályú keleti főlovagrend nagy csillaga a sassal. Az asztalon bokrétás csákó, zöld hajtókás egyenruha, aranyzsinorzattal és nadrágszál oldalán aranyozott zöld csík. Hófehér haja, ősz császárszakálla és egyszerű drótszemüvege egy konzervatív uralkodóra emlékeztették azt, aki először látta Podvinec marsallt. Fejedelmi gesztussal mutatott helyet. Parancsoljon, azon az asztalon van szivar, cigaretta, konyak. Köszönöm, semmit sem kérek. A marsall rágyújtott, és hátradőlt a karosszékbe. Mivel szolgálhatok, uram? Egy hadseregre lenne szükségem. A marsall nem lepődött meg. Nézte a szivarfüstöt. Drága dolog. Különösen, ha motorizált. Nem ilyesmiről van szó. Pénz, ezt előre bocsátom, nem számít. Excellenciád, mint nyugalmazott francia katonatiszt, várjunk, barátom, én nem vagyok francia tiszt. A hondurászi hadsereg marsalja voltam. A lázadás leverése után diktátor lettem. Majd rövid ideig elnök. Aztán menekülnöm kellett. Meddig volt elnök excellenciád? Kevés ilyen, fél óráig. Azóta száműzetésben élek. Az én nevem Wilkie, és Sir Yolland Graham grófja a régi barátom. Velem beszéli meg a fontosabb ügyeket. Most arról van szó, hogy Sir Yolland meghódítsa azt a tartományt, ahol egy Urungi nevű törzsfő jogtalan módon zsarolni próbálja, miután gyarmati hadsereg arra felé nincs. Sir Yolland szervezni akar egy kis mintahadsereget. Mikorra kell a hadsereg? Egy óra múlva meg lesz. És természetesen egy megbízható vezető is kellene a csapathoz. Talán időt szakítok, és rendelkezésére állok Sir Yolandnak. Hallom, hogy egy szabadságolt százados lakik a hotelben, bizonyos Durien százados. Ha rávehetné excellenciát, hogy segítségünkre legyen. Ez is lehet, gondolkozott a marsall. De ez már sokba kerül. Végre is fél éves szabadság, csak minden 10 évben jár a tiszteknek itt. Az senki sem áldozza fel olcsón. Azt hiszem, anyagilag nem lesz akadálya. Ön jóban van a századossal? A százados? A legjobb barátom. Én neveltem. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy együtt lakunk. Ez közös lakosztályunk. Szíveskedjék megtekinteni. Ott a falon a háborús emlékérme, amit az amerikaiaktól kapott Verdonnel. Wilkie úr, mint egy kíváncsiságból, hanyagul odalépett. Voltaképpen nagyon érdekelte az okmány. Ellenőrizni akarta a diktátort, de valójában Durien zászlós nevére kiállított amerikai emlékírat volt egy kitüntetés adományozásáról. Úgy látszik, a marsall mégiscsak jóban van a magasrangú tiszttel. Kérem, mondta Wilkie úr, akkor maradjunk abban, hogy elsősorban excellenciád is, én is gondoskodunk emberekről. Azután, ha a százados vállalkozik, hogy vezeti a csapatot, akkor megállapodunk a részletekben. Mert bármennyire is bízom marsall úr képességeiben, Sir Yolandot csak úgy tudom kielégíteni, ha megnyerünk az ügynek egy afrikai századost. Amennyiben Durien százados vállalja, hogy vezet bennünket, ön lesz marsall úr a hadműveletek legfőbb irányítója. És én látom el a beszerzést. Ebből a marsall megértette, hogy az ő szerződése Durien hozzájárulásától függ. Felállt, ahogy nagy urak szokták, ha befejeznek egy kihallgatást. A századost garantálom, jelentette ki előkelően. Nyomban telefonálok neki Oranban, lehet, hogy visszatér azonnal, ha én hívom. Már is jelentheti Sir Yolandnak, hogy a hadsereg a százados vezetésével rendelkezésére áll. Így történt, hogy Mr. Wilkie valóban jelentette Sir Yolandnak, hogy a hadsereg előállott.